Üdvözlöm a Klubrádió hallgatóit, a mikrofonnál Kollár György. Ez az adás felvételről megy. Ennek oka a témája és a dolgok egybeesése. Adásunk kezdetéig fejeződhet be a futball VB nyitó mérkőzése, addig, aki szereti a futballt, a stúdióban ülőket is ideértve, nem rádiózik, hanem meccset néz. 6 órakor fújt a bíró, hogy át kell kapcsolni mi hozzánk. Ma az emberiség 4000 éves szenvedélyéről beszélgetünk. Először Kínában a Sárga Császárság katonái játszották a futballt, azért, hogy a vitézeket fegyelemre, ügyességre, közösségi szellemre neveljék. Amit kevesen tudnak, hogy idővel északi barbárokat, azaz hunokat fogadtak fel, hogy a játékra tanítsák a kínaiakat. Később pedig, időszámításunk előtt 200 évvel, már Kínában a hölgyek, a nők is játszották népi játékként, kedvelűzték a focit. Versi született, melyik ötök beszél kínaiul? A stúdióban Hegyi Iván és Murányi András, sport újságírók.
Én abba hagytam 2 hónap után.
Iván?
Szót se tudok.
Akkor magyarul fogom elmondani. Tehát Kínában még az időszámításunk előtt egy versi született a futballról, egy részlet róla, a labda kerek, mint az ég, a pálya négyszög, mint a föld, hogy lát a föld négyszög, és a bőrgomb szál, mint a hold. Na most slusszpoént volt ott, ősök szép szabály szerint, el tudjátok azt képzelni, hogy katonák, fegyelmezetten, ősök szép szabály szerint játszották a futballt? Kínában.
Nekem ez felfoghatatlan.
Köszöntelek benneteket a stúdióban, tehát még egyszer, a stúdióban Hegyi Iván és Murányi András sport újságírók. Később majd részletes bemutatás lesz, még kicsit megyünk tovább. Magyarországon a labdajáték 1500 körül jelent meg. Kezdetben őseink métáztak, és volt egy másik sport, úgyhogy széllaptázás. Nem B-vel, hanem P-vel, mint Péter. Széllap, nem tudom mi az. Később viszont a magyarok kitanulták a futballt olyannyira, hogy egy időben tőlünk tanult futballozni a világ. Ez a világ elmúlt. A műsorunk a címe 6-os. De az igazi 6-os mégis inkább az volt, amit minap, bő egy héttel ezelőtt, az amszterdami arénában a magyar futballisták átéltek, a földbe vittek bennünket. Ott, ahol a 6-os megáll, volt egy ilyen kuplé, nos, ez már nem egy megénekelt villamos megálló, hanem a hazai labdarúgás mérföldköve. Kegyeleti okból keveset foglalkozunk a honi futballal, betudjuk oda, hova való. Ám de mai műsorban a világ második legjobb dolgáról lesz szó. Szerintetek mi az első?
Tippelni sem merek.
Iván?
Hát, apaság mondjuk.
Én azt mondom, nekem a mamára nevetés. Úgyhogy. Nos, a második legjobb dolga a futball. Ugye a futball az eufória egy hónapi alkalma lesz, 4 évenkénti fiesztája. Rákérdezhetnek, hogy akkor kinek mi a első legjobb dolog. Hát ilyeneket lehet felírni, mint pénz, politika, paprikás, krumpli, pia, mármint a szeszes ital, tehát alkohol, vagy a Pink Floyd, kiki választhat, hogy neki mi tetszik, nekünk a szívünk csücske egy hónapon keresztül a futball
most
lesz.
Most szeretnék tiltakozni.
Mert hogy?
Hát mondjuk először is én nem iszom alkoholt, 2, a Beatles-nél nem tud a Pink Floyd labdába rúgni.
Igen, az, hogy te nem iszol alkoholt, majd a végén még előjön, te vagy az abstinens, erre visszatérünk.
Én nem.
Andrásem, jól van, akkor ketten vagyunk egy ellenében. Így van. Nos, a mai vendég, tehát 2 kiváló sportember, sportújságíró, a futball elmélet és gyakorlati művelője, Hegyi Iván és Murányi András. Rettegett név mind a kettő a honi futball mocsár vidékén, de ha már rettegett, akkor egy pici poén Iván rovására. Ugye volt olyan, hogy rettegett Iván, vagy Iván rettentő. Ez maga a történelem, ez maga a reinkarnáció, és egy művészi ábrázolás. Szeretett, ha Ivánnak szólítanak? Rettegett Ivánnak?
Engem nem szoktak rettegett Ivánnak
nem
szólítani,
mernek.
Csak föltételezed. Nem.
Pedig az írásaidat olvasva, szóval az van mitől félni, és akkor egy picit András írásairól is. Iván írásaiban például a mai cikkedben is az elemzőkészség tetszik, hallatlan tárgyi tudás és a nagyon aktualitás. Te esetedben pedig a sport, ma is olvastam természetesen tőle. Apropó, tényleg, miről írtál ma, András? Ma megjelent egy cikked, ami egy nemzetközi botrányról szól. Mi annak a lényeg, elmondanád? És utána meg Ivánt kérdezzük majd a VB-ről.
Ja, igen.
Interjút
nem
is volt, de most a
nem atlétika. Hirtelen,
te foglalkozz az atlétikával is. Mi az atlétika mai híre a magyarok számára?
Ez egy csütörtöki hír, és úgy szól, hogy 21 hónap után végre döntést hozott a Nemzetközi Sportdöntőbíróság Pars Krisztián kalapácsvető ügyében, pontosabban ez nem is az ő ügye, hanem a két fehér orosz kalapácsvetője, aki ugye előtte végzett a második és a harmadik helyen a legutóbbi olimpián, és az a példátlan döntés született, ezt nyugodtan nevezhetjük példátlannak, hogy Pars Krisztiántól, noha már elvették a két fehér orosz kalapácsvetőtől az ezüst, illetve a bronzérmet, gyakorlatilag visszaadták ennek a két sportembernek, miközben Krisztiánt megfosztották a még nem létező bronzérmétől, de a már létező második helyétől.
Miért? Miért? Hogy volt képük ezt megtenni? Mit szólsz? Jogászként van véleményem, de fontosabb a tiéd, a szakemberi.
Hát legalábbis furcsa, hogy amíg mondjuk Annus Adrián vagy Fazekas Róbert esetében gyakorlatilag ilyen rögtön ítélő...
Úgy van, statáriálisan elvették.
Így van, elvették az érmeket, és mindenféle polémia volt, addig ebben az ügyben 21 hónapig tartott a mindenféle beadvány ellenjegyzés. A fehér oroszok fölvonultattak legalább 30 ügyvédet, elképesztő sportdiplomáciai erőket mozgósítottak annak érdekében, hogy a két fehér orosz kalapácsvetőnek meglegyen az érme, úgyhogy gyanítom, hogy itt nem feltétlenül a szabályok szellemének megfelelően döntöttek, hanem az igen erős sportlobbi, és most nagyon finoman fogalmaztam, mert szerintem
itt ha más... ez a lobby, akkor ez borzasztó nagy baj.
Így van.
András, ahogy mondod, itt a jog győzött, egy formális jog az igazsággal szembe. Nem szép dolog ez. Emésztenünk kell lesz, tartunk egy kis szünetet, innen folytatjuk egy pici kereskedelmi szünet után. Azzal folytatjuk, hogy történt egy ronda skandalum, nem korrekt dolog ez a magyar atlétikával szemben, és egyetlen Magyarországgal szemben. Én jogászként azt az egy mondatot teszem hozzá, hogy ahol választott bíróság dönt, az úgy áll össze a háromtagú tanács, hogy egy jobbról, egy balról, és a középső lévő embert kell hogy meggyőzni, vagy megvenni, és akkor megvan a rossz ítélet, súlyos tanulságai vannak ennek az ügynek. Térjünk azonban át a futballra, mégpedig egy kicsit a hazai futballra, és volt most két nagyon rossz eredmény a magyar válogatottnak, és mégis a magyar futball vezérkar, ezt ilyen ambivalens módon, hogy fogadta Iván a két nagy vereségünknek, a válogatott érmény vereségének, hogy ítéled meg a hazai visszenget, és te mit gondolsz ezekről?
Azon meditálok egyrészt, hogy rád nézek, és láttam, hogy Svájc és Euró 2008, tehát fölkészültél szépen az adásra. Szóval mi az, hogy két veresége volt? Hát ez volt a, nem tudom, 102 vereség, szóval inkább így mondom. Egyáltalán nem lóg ki a sorból. Negyed százada nem voltunk világbajnokságon. Európa bajnokságon meg már, azt már nem is merem mondani, ugye 72 óta nem voltunk. Mert ez körülbelül jelzi is a magyar futball állapotát, de nem jelenlegi állapotát, hanem már több évtizedes állapotát, amely egyébként egyre csak romlik. Tehát még csak nem is stagnál.
Igen.
Hát, mit szól? A hivatalos vezetés, ha egyáltalán ma van egy...
Van, igen.
De az általában azért szokott lenni legalább vezetés, tehát a hivatalos vezetés általában kénytelen elviselni ezt. Tehát mit tud tenni? Már úgy értem, hogy reális reménye senkinek nincs arra, hogy kiállítsunk egy olyan csapatot, amellyel versenyképesek vagyunk. De 20 évvel ezelőtt még sokkal erősebb volt a válogatott, mint ma, amelyik mondjuk ugyanúgy járt körülbelül, mint a mai. Tehát a helyzet rosszabb. Én nem hiszem, hogy az a baj, hogy a világbajnokság nyitónapján sajnos a magyar futballt nem lehet belekeverni se szinte a műsorba, bár azt azért megjegyzem, hogy az utóbbi évtizedek magyar futballját, mert azok a tradíciók, amelyek ebben az országban ehhez a sportákhoz, ehhez egyáltalán sporták kötődnek, azokra nagyon is büszkének kell lenni. Nekünk nagyon is felvezetődbe is mondtad, egy időben talán tőlünk tanulta a világ, de minden esetre a legjobbak közé tartoztunk évtizedeken keresztül. Ezekre a tradíciókra büszkének kell lenni, és annál nagyobb fájdalom, hogy lassan elfelejtjük, hogy volt itt valaha magyar labdarúgás.
És az egyetért veled, és azt tenném még hozzá, és lassan alig marad más, mint hogy mondjam, nem Károly Vendő, de poénkodni azon, ami abszurdum. Szóval tényleg valahol olvastam az interneten, és megosztam, amit ugye volt két nagy vereségünk most az elmúlt néhány hétben, a németek ellen, és az Amsterdam Arénában kikaptunk 6-1-re, és akkor valaki azt írta, hogy hát mind csodálkozunk, ez egy konyha történeti csoda, hogy így lesz a válogatott felfújtból, válogatott becsinált. Most röhögünk rajta, de végül is nem sok örömünk van egy ilyen poénban.
Az a helyzet, hogy én a játékosokat bizonyos fokig fölmentem, ha ezt forszírozod, mert ők már csak a kreációi annak, annak a folyamatnak, amely más felé nem is vezethet. Tehát mintha determinálva lenne, odáig jutottunk, hogy Magyarországon nem születik labdarúgó, vagy nem klasszis labdarúgó. Miközben természetesen kivételek vannak, mondjuk Gera a Fulhamben nyilvánvalóan vezéregyéniség volt
ott az évben. Igen.
Jó, csak mondom, hát azért becsüljük meg, mert annál tudom én, hogy voltak nála nagyobb futball, ő maga is tudja. Ahhoz képest, ahol a magyar futball tart...
És Gera, ahonnan ő eljutott, igen, oda, ahol most...
Az egy megint egy újabb kérdés, ahhoz képest, tehát kivételek vannak, de mintha, mondom, determinálva lenne, hogy itt nem születik nemzetközi színvonalú labdarúgó, nem tudom én, 2,5 évtizede. Hát ugye ez nyilván nem genetikai kérdés, nem. Ez nyilván rátermettség, felkészültség, stratégia kérdése. Nem a jelenlegi válogatott tagjai tehetnek róla, hogy ennyit tudnak pusztán. A neveket fölösleges gúnyolódni rajtuk, mert...
Ráadásul ez visszaütne, Iván. Engedj meg egy rövid, és mind a kettőtöknek mondom. Most valaki eljön a magyar válogatottba, és Amsterdamba kapnak egy hatost. Most őneki van egy piac értéke, van azért néhány nemzetközi jegyzett játékosunk. Most akkor ez az ő piac értéket nem javítja, hanem őrülten lerontja. Azt akarjuk, hogy el se jön a válogatottba, tehát magyarul a magyar válogatott rossz szereplése árt azoknak a játékosoknak a jövőjének, akik ott vannak valahol, Gerának, Dzsudzsáknak, Juhásznak.
Szólaljon meg Andis, és utána majd én.
Magyarul érdemes eljönni a válogatottba, muszáj, miközben hát illik. Hogy
hát én, ahogy Iván mondta, ő azt mondta ugye, hogy azért bizonyos fokig fölmenti a játékosokat. Én egy kicsit más aspektusból azt mondanám inkább, hogy rendben van, nem az ő nyakukba kell varni ezeket a problémákat, ugye nagyon mély strukturális vezetési, Iván már elmondta, hogy milyen problémák vannak itt, és nagyon sok kérdést leegyszerűsítünk mondjuk szövetségi kapitányra, például
amelynek kapcsán... MLS elnökre,
hogy MLS elnökre. Igen, tehát nem ezek a kérdések oldják meg a magyar futballt, az egészen biztos. De a játékosokat annyiban én nem tudom fölmenteni, hogyha, most nagyon demagóg leszek, hogyha bármikor, akár idény végén, idény közben, január 16-án vagy augusztus 2-án bármilyen formában föllépnek a magyar válogatottban, akkor legalább annyit szeretnék látni, tudva azt, hogy feltehetően nem múlják felül a németeket és nem múlják felül a hollandokat, hogy legalább annyit szeretnék tőlük látni, hogy valahogy van pulzusuk.
Igen.
Hogy úgy csúsznak oda, hogy a reklámtábláról hozzák vissza őket a labdaszedő gyerekek.
Mennyire igaz, engedj meg egy mondatot. Olvastam az interneten, megint poén, de azt mondja, hogy mi a baj a magyar válogatottal? Olyan, mint a csontváza, nincs vér a pucájába. Pedig kéne, hogy legyen.
Ne üljünk föl ennek. De én határozottan vitatkozom.
Na, hogy látod, Iván?
Hát ne. Tehát, hogyha azt gondolt, hogy a Vancák azért nem futott a Kakaó után, vagy azért futott úgy, mint a visszafele haladna, mert nem akart utána futni.
Akart, biztos akart.
Hát ez feltételezni is képtelenség. Szerencsétlen, mondom én, nem kell nagyon sajnálni, mert a Svájc nem olyan rossz hely, ahol éldegél, szóval rendben van. Hát nem tud úgy, mintha én mennék körülbelül, vagy persze nem akarom összehasonlítani magam. Nem tud. Hát mit... Akar, hát nem akarat kérdés, hát elhatározhatja, akikről te beszélsz, hogy rontja az üzleti pozícióit, ez nem egyéni sportág, egy. Uh-huh. Tehát ezt kollektíve kell játszani, kettő, azok, akik mégis szerencsések, relatíve szerencsések, tehát Huszti, Dzsudzsák, Gera mondjuk jó helyen van, mondtam hármat, azok azért mégiscsak valahonnan innen kerültek ki. Amikor a régieket hallgatod, ők sohasem sínfölik ezt a futballt, pedig pontosan tudják, nyilvánosan nem, pontosan tudják, hogy hol van ez az igazi labdarúgástól. És azért nem, mert van egy tiszteletük a magyar futball iránt. Természetesen ez a tisztelet abból a tradícióból is fakad, amelybe belenőttek. De hát ugyanígy, Huszti sem, tehát azt nem csinálhatná meg, még ha akarná sem, nem is akarja, hogy ő nem jön a válogatottba, mert akkor jobb a pozíciója. Ő ennek végül is ennek a magyar futballnak köszönheti, ebből nőtt ki, akár tetszik, akár nem. Igaz, hogy kivételes, sajnos kivételes, és hát nem olyan kivételes játékos, mint amilyen kivételes játékosaink voltak, de a mai viszonyokhoz képest kivételes. Nyilvánvalóan el kell fogadni, hogy 11-en játszák, és nem mind a 11 egyforma képességű. A magyar válogatott játékosainak, mondjuk a 11-nek a fele szerintem nem üti meg a nemzetközi, nem a középmezőny, a nemzetközi mezőny alsó régióinak színvonalát sem. Hát most San Marinót, Andorrát nem sorolnám a nemzetközi mezőnybe. Persze. Persze. Na, hát ez az én álláspontom.
Fontos megfontolás, amit mondasz, tehát világos, hogy azzal, hogy ütjük, vágjuk, ha egyáltalán azt akarnánk, azzal semmit nem érünk el, egy méltányosabb megfogalmazás is kell. Ez azonban nem mentesít azzal, amit András is mondott, és ami sok éve ezelőtt én is írtam, hogy a magyar labdarúgás 5 mély válságjelet mutat. Szakmai válság, irányítási válság, közgazdasági válság, morális válság és jogi is.
Na hát akkor itt hol van, mert a játékról még nem is beszélt. Erről van szó.
Igen, csak közben, hogyha egy kicsit arrébb tekintek, mondjuk csak akár 200 kilométerrel, akkor azt látom, hogy egy, lehet, hogy megint demagóg leszek, egy szlovák válogatott, amikor kimegy, akkor úgy megy oda, és nem feltétlenül játszanak ők jobb csapatokban, vagy nem feltétlenül jobbak egyénileg, mint a magyar játékosok. Mégis van egyfajta olyan kohézió, vagy olyan mentális erő bennük, amely kompenzálja adott esetben a tudáskülönbséget, amely ugye nem az ő javukra van. Tehát én azért azt mondom, hogy... akaraton, meg egyebeken persze, hát Kakaót nem fogja Vancák lefutni, még úgy is, hogy ugye a Kakaó hátrányból vert rá, nem tudom hány, 6 métert körülbelül, nem fogja lefutni, legalább azt látnám, és lehet, hogy ezzel nem leszek nagyon népszerű, legalább valahogy éreznem, hogy le akarja tépni a meszt, vagy amit a Magyarország-Svédország, amikor legutóbbi úgynevezett sorsdöntő mérkőzésen láttam, csak a himnuszok alatt, hogy amíg egy svéd válogatott kimegy, és az arcokról leri az, hogy most, hogyha nem gyerünk, és szétszedjük a magyarokat, és nem tudom, addig azt néztem, és mondtam is a közelemben ülőknek, hogy valami elképesztően ilyen falfehér arcok, ilyen, jaj, most sokan kijöttek, nekünk most kéne valamit csinálni. Már látszik, hogy nem lesz belőle jó, és nyilván ilyen metafizikai dolog ez, de azt gondolom, hogy ez valamelyest azért kihathat, vagy kihat a pályán fölmutatott teljesítményre.
Jó, mondhatok valamit ehhez? Hogy egy mondatban? Hát az, hogy akkor az rólunk is szól. Mert mi ne vonjuk ki. Ha a mentalitásról beszélünk, tehát az hasonlítgatjuk,
az a miénk is, az ország.
Hogy Csehszlovákia, mert ugye Szlovákia, de Csehszlovákia hasonló tradíciókat mutat fel, mint Magyarország. Hogy csak mondjak valamit, hogy mi esélye volt a cseh válogatottnak az orosz ellen a jégkorongtorna döntőjében más szint, tehát ne. És ezt lejátszák 40-szer, 39-szer moziznak.
Második.
Tehát az, hogy tehát a mentalitás, azt akkor ne. Akkor mi is ilyenek vagyunk, vagy mi is itt nőttünk fel. Ne, mi hajlamosak vagyunk azt mondani, hogy hát akkor ez a nem tudom, Bodor meg Vancák. És akkor meg magunkba kell nézni, hogy...
Mi vajon, is ott vagyunk benne.
Valószínűleg mi is ott vagyunk benne. Mi is itt szocializálódtunk.
Egyetértek?
Igen, ezt megint meg kell emészteni. Tartunk egy pici kereskedelmi szünet, és jövünk vissza, és akkor már lesz a VB-ről, kifejezetten a VB-ről, és nem a magyar futballról szó. A műsor első felében volt arról szó, hogy Iván egy nagy összeállítást készített a mai labban a VB-hez, a VB nyitó mérkőzés, az a labdarúgó világbajnokságot kapcsolva. Mi a lényeg, mi a vezérgondolata?
A vezérgondolata azt hiszem, azt 20 éve csináljuk mindig, tehát 20 éve jelenik meg mindig egy külön újság az újságban. Egyéb vezérgondolata, a vezérgondolata lenne, akkor az lenne, én azt hiszem, hogy ha a futballról, tehát arról megfogalmazni valamit, hogy mi a futball a világban. Mert hogy én szerintem az sokkal jelentősebb dolog, mint ahogy azt sokan gondolnánk elsőre. Hogy a futballhoz hasonló dolgot én nem tudok mást a világban. Te azt mondtad, mi a legfontosabb, természetesen mondtam, hogy az apaság, vagy mondjuk a szerelem, és így tovább. Igen. Ha ezeket kiveszem, igen. Ha ezeket kiveszem, tehát a ilyen családi, vagy
és
személyes érzelem.
És akkor bizony a futball.
Igen. A labdarúgás, de szenvedélyből fakad valóban, és ma mindannyian rabjai vagyunk a játéknak, de ma már ennek sokkal nagyobb jelentősége van, mint egy szenvedélynek. Noha valamelyik cikkemben már annyit írtam, ahol leírtam, hogy aki a szenvedély tekintetében, ugye mit tudom, hogy alkoholt iszik, az káros szenvedér, aki a futball bolondja, a szerencsés ember. Tehát, de a szenvedélyből fakad. De hát ha bege gondolsz, a futball bevonult a történelembe, és a nemzeti, meg a nemzetközi kultúrába.
Így van.
Hát ennél többre nem viheti.
Igen. Azt hiszem, hogy egy szerencsés embert tudunk most telefonon felhívni, még nem jelzik a kollégák, akkor majd később mindesetre szeretnénk élőben beszélgetni valakivel, aki futballistaként ott volt 86-ban a VB-n. Hogy milyen érzés az? Mert tényleg 25 év telt el, és nem tudja egy magyar futballista, és nem is nagyon kerül közelébe. Tehát te, amíg a kapcsolásra várunk, te részt vettél 7 világbajnokságon, jól tudom?
Az volt az első.
Igen.
86-os.
Igen.
Hát nem volt jó érzés. Most őszintén megmondom. Tehát akárhogy próbálok gondolni.
Az rá. Eredményeink miatt? Azok hát sem voltak dicsőségek.
Nem. Hát az egy sokkoló élmény volt, az a szovjet-magyar 6-0. Az én emlékeim, és ezek nyilvánvalóan az én személyes benyomásaim, azok olyanok voltak, hogy Péter Zoli leengedett karral, majdnem a földet verte a keze, hogy egyáltalán nem is tudtunk, tehát a magyar játékosok nem tudtak, lézengtek a pályán.
Kóma közeli helyzetben voltak.
És minden labda, ami elhaladt előttük, minden labdára egy tized másodpercnyi, de észlelhető fáziskéséssel reagáltak. Az nem volt futballmeccs az én szememben.
Mészárlás
ha a szovjet válogatott ambicionálja, akkor 28-0 az eredmény, most mondok valamit. A magyarok egyszerűen nem voltak futballra felkészülve. Most csak arra nem akarok személyeskedni. Volt, aki hómezőt látott Mexikóban, azért viszonylag ritkán lát Irapuátóban 40 fokban az ember hómezőt déli 12-kor. Szóval az nem egy labdarúgó mérkőzésre hasonlított, és mint hogy szemtanú voltam, ezt nehéz, a benyomásaimat nehéz megcáfolni minden esetben.
Még várunk a kapcsolásra. András, te VB-n voltál-e kint tudósítani?
Nem, VB-n nem voltam.
Európa-bajnokságon azonban igen. Én tudom, hogy te labdarúgással kelsz, fekszel, nagyon szereted. Mégis elsősorban te atlétikát tudósítasz, Forma 1-et, boxot, mit még? Tehát mit tartozik a te szakmai portfóliódba?
Hát ilyen nagyképpen azt mondhatnám, hogy jegyzetek írása, de ezek a sportágok, amelyeket mondtál, ezek fölölelik. Kajakkenú, atlétika, ilyen, idézőjelben mondom, nem fontos, de érdekesebb sportágak még.
Van kedvenc ezek között?
Hát kedvencet inkább úgy fogalmaznám át a kérdést, hogy ha nem is kedvenc, de olyan sportág feltétlenül van, amelyiknek a versenyzői előtt leborulok. Tehát mondjuk láttam már kajakedzést Tammedencében, meg pályán, meg mindenhol, amilyen munkát ők fél év alatt elvégeznek addig, ameddig eljutnak egy világkupára, egy Európa vagy egy világbajnokságra, az valami borzalmas.
Igen, munka.
Tehát akkor Fábiánné, Rozsnyói Katalinhoz egyszer lementem az újpesti Tammedencébe megnézni, hogy Kovács Katilkal mit csinál. Fél óra nem is telt, szerintem nagyjából olyan 20 perc telt el, amikor kiszédelektem a fotóssal gyakorlatilag a Tammedencéből, és nem azért, mert magas volt a páratartalom. Valami elképesztő módon hajtják őket, elképesztő munka van benne, és ugye nekik az a jutalmuk, hogy 1200 vagy 500 méter után beérnek a célba, 3 napig megtapsolják őket, körbeviszik őket, nyilatkoznak itt-ott, és megint kezdődik a kőkemény munka.
Bizony. Várunk továbbra is hívásra. Addig én most ejteném meg, hogy bemutatom az urakat. Benneteket nagyon sokan ismernek a labdarúgás környékén és a sportújságok között. Mégis egy gyors fénykép rólatok. Hegyíváról azt tartja a szakma, hogy még ma is beférne némelyik csapat kezdő 11-jébe. András, szerinted is?
Abszolút mértékben. Így. Tapasztalatból mondom.
Na most, Iván, te...
A kapásból cáfolom.
Mindjárt jön. Iván, te melyik poszton játszottál és játszol szívesen?
Én csatárt játszottam gyerekkoromban, de én nem szoktam erről beszélni, mert...
Nem, vagy beszélünk mi helyetted?
Nem.
Én szívesen beszélek.
Én nem szeretem azokat, akik ilyen elfuserált pályákat magyaráznak, hogy miért nem sikerült. Tehát nem sikerült, kész. Lehettem volna futballista, kétség, volt érdelá érzéken.
Igen. Most viszont, ha jól tudom, vonalban van Bognár György úr. Köszöntünk téged, szervusz, üdvözöllek. A stúdióban...
Szervusz, jó napot!
Szia Gyuri!
Azért mondok egy mondatot. Ez egy nagyon kedves meglepetés nekem, hogy ő van a vonalban, és 50-szer volt válogatott.
Így igaz. Nagyon... És ő pengés játékos volt, tudott futballozni.
De most nem a futball tudásáról, ezt is tápolnom kellene, de...
Mondjad, légy szíves.
Szóval az volt a szokásunk, hogy amikor külföldre ment a válogatott, minden egyes meccs előtt, oda-vissza, mi egymás mellett ültünk a gépen. Tehát olyan viszonyban voltunk. Úgyhogy hát örülök. Szevasz, Gyuri, még egyszer.
Gyuri, készülsz Dél-Afrikába utazni?
Nem igazán, televízión keresztül követem az eseményeket.
Többet látsz valószínűleg, mint a helyben. Ki a te favoritod az ottani csapatok közül?
Hát én úgy gondolom, hogy a Brazília, Spanyolország, Argentina, Németország. Én ezt a négy csapatot tartom talán egy kicsit kiemelkedőnek, különböző szempontok szerint, de a favoritom Brazília.
Brazília. Így van. Mondd, ész vagy erő lesz a domináns Dél-Afrikában? Te gógyis játékos voltál, fifikás játékos, tehát tőled muszáj azt megkérdezni. Mi fog győzni?
Én úgy gondolom, hogy olyan csapat fog érvényesülni, azért is mondtam ezeket a csapatokat, a németek egy picit talán kivételek, bár most már ők is egyre jobban játsszák a focit. A játékos futball fog érvényesülni, aki többet birtokolja a labdát, irányítja a játékot, kreatív játékot játszik. Ezeknek a csapatoknak a sikerét várom ezen a VB-n.
Kommentálod is majd valahol a VB meccseit?
Igen, az M1-en szakkommentátorként több alkalommal is.
Megkérdezem az urakat, Ivánt és Andrást. Óhajtatok valamit a Gyuritól kérdezni? Mit kellett volna még tőle megkérdezni gyorsan?
Nekem annyi alkalmam volt vele beszélgetni, hogy kérdezze meg az Andrit.
Gyuri, mi újsága a harmadik kerület pályán?
Harmadik kerület pályán most igazából nem tudom mi újság, fél éve a Nemzeti Sporthoz járok be dolgozni, úgyhogy most nem vagyok annyira képbe, de a csapat megnyerte a bajnokságot, úgyhogy jövőre egy osztálya feljebb indul.
Hajrá! Mit nem adnánk azért, hogy az ember ott lesen a VB-n? Szeretnél ott lenni még bármilyen minőségben, szakkommentátor? Tehát kint lenni?
Igazából,
vagy futballistaként?
Igazából egy világbajnokság nagyon nagy élmény, de nem mindegy, hogy az ember milyen minőségben van kint. Igazából a tévén keresztül szeretem a legjobban az eseményeket követni, mert akkor sokkal több mindent lát az ember.
Így van. Nagyon szépen köszönjük az interjút, és hát hajrá magyarok, hajrá magyar bírók odakint.
Köszönöm szépen.
Szervusz Gyuri, viszont hallásra.
Szia.
Nos, akkor a bemutatásnál. Iván, tehát, ha jól néztem, akkor te 56 éves vagy, de ez 45 plusz áfa, ebből a 25%-os áfa visszaigényelhető, nem így van?
Hát, sajnos elmúltak az évek, úgyhogy kétségtelen.
Tényleg, akkor még hadd gondolkodjam egy kicsit. A te neved óriási poératbódot, mondták már neked a gyermekei barátod, hogy csókolom Ványa bácsi. Nem merik mi?
Nem, engem Ivcsinek hívnak a barátaim, még fiatal korom volt, és hiába öregedtem meg, még mindig Ivcsiznek.
Egyszer volt egy, bocsánat, csak Molnár Moszkvában volt két UEFA kupa mérkőzés, és Molnár Dániel a rádiós fülkéből le akart szólni a négy sorral előtte ülő Ivánnak, és mondta, Iván, Iván, senki, Hegyi, utána már egyből hátrafordult.
Moszkvában mindent, gyönyörű. Szünete előtt még egyetlen dolog, te készülsz kimenni Dél-Afrikába, sőt, olvastam valahol, hogy valamelyik televízió is tudod csinítasz onnan majd. Mikor indulsz? Menjél az időre?
21-én megyek, és 13-án jövök haza.
Tehát vissza akarsz jönni?
Hát nagyon szeretnék. Miért? Ne temessék, kérlek szépen.
Ott a biztonsággal vigyázni kell. Szünet után szinte minden folytatjuk. Iván, tehát te 21-én indulsz ki. Ott leszel meddig? Két hétig a döntőig, tehát 11-ig, így van. És nyilván könyvet készülsz róla írni.
Hát, hát ezt lekopogom. Van egy VB-könyv, ami az előző VB-re jelent. Meg az olyan VB-könyv, az a cím, hogy labdarúgó VB-könyv. És
hány kiadásban jelent?
Három, az nagyon, nagyon szép. Szabó. És nagyon drága könyv volt, tehát ez szép, nagyon büszke vagyok rá.
Kiállítású könyv, igen.
Igen, és most egy kiadó megkereste a kiadót, hogy megvenné a felhasználási jogot. Ez nem régen történt, úgyhogy újra megjelenik a kibővített, tehát már ezzel a VB-vel
rögtön a VB
után kiadják. És hát ez akkor már negyedszer, tehát én ennek nagyon örülök valóban.
Nagyszerű. Murányi András következik. Tőled, vagy rólad jó tudni, hogy 35 éves író és tanárember vagy.
Na látod, ez
ugye,
a szép.
Ugye? Poétikus a ifjú kor.
Ez bruttó vagy nettó? Gondolod ezt a 35
éves? Ez nettó, ez nettó. Sportújságíró, publicista, tévékritikus, lapszerkesztő, média iskola műhelytanára. Valamikor a múlt században te ifi válogatott voltál futballban, kivel játszottál együtt akkoriban?
Ifi válogatott kerettag egész keretben, pontosan, igen. Tehát nem igen. Szépülnek meg annyira az emlékek. Vince Otto, Zavacki, Dragoner, Hrutka, Babos, sorolhatnám belőlük. Igen, válogatott játékosok is lettek, és milyen furcsa az élet, hogy ez a válogatott az U18-as Európa-bajnokságon, akkor még U18-as volt, nem U19-es, Európa-bajnoki ötödik volt, úgyhogy mondjuk Angliában Scholes játszott, és azt az Olaszországot búcsúztatta ez a magyar válogatott, amelyikben Del Piero játszott például.
Jó ilyet hallani. Amit szeretnék tőled kérdezni, hogy amikor futballoztál, vagy amikor most játszol, milyen poszton játszol?
Hát az utóbbi időben, annak idén középpályás voltam, tehát a középpályán gyakorlatilag minden részén föltűntem. Az újságíró válogatottban, illetve a Blasz 3-ban levezetésképpen már rendre csatárt játszottam, úgyhogy ez jól is jött, mert hogyha Hegyi Iván volt mögöttem a középpályán, akkor zseniális labdákat kaptam.
Jaj, de szép!
Ez öröm
de
hallani!
Szép, de szép!
Hogy el ne érzékenyünk.
Ne tessék egy szavát se elhinni.
De hogy el ne érzékenyünk. Ivánnak egy jó tanács, a te korodban már érdemes egy kicsit visszább lépni. Legyél állóbek, és területet védjél, mert az nem mozog.
Én pontosan tudom, hány éves vagyok. Ha egyáltalán föl szoktam menni a pályára ritkán, nekem nincsenek illúzióim. Én már azon el vagyok képed, vagy egyáltalán föl tudok menni a pályára, és most nem poénkodom. Tehát én örülök, 56 éves vagyok, elfutballozgatom, mert sokszor előfordul. Hát én, ha nekem azt mondják, 20 éves koromban, vagy 56 éves koromban egyáltalán még levetkőzöm, és fölmegyek, és mondjuk azért annyira nem röhög, tehát hanyat nem esem. Az csodálatos dolog. Nem azért, amit csinál, hanem az, hogy egyáltalán pályán lehetsz. Hát amiről beszéltél, a szenvedély. Hát a szenvedély. Ez hiányzik. Az a rengeteg idő, amióta megszűnt a magyar futballkultúra, vagy mi alatt megszűnt, ezt ölte ki, hogy én belenőttem abba, meg te is belenőttél. Teljesen mindegy, hogy te milyen pályán vagy. Ugyanúgy abban a futballkultúrában, abban a kultúrában nőttél fel. Kikerülhetett, megkerülhetetlen volt. Hát de nincs. Hát ma hogy? Hát ma mi a? Mi? És az óriási hiány, mert ha elfogadjuk, hogy ez a kultúra része, a nemzeti és területi, vagy hát akár klub hovatartozás része, hiszen az egy óriási erő Angyalföldhöz tartozni, Újpesthez, a Ferencvároshoz, és így tovább. És Magyarországhoz. Ha ezt elfogadjuk, mi veszett el? Az fölmérhetetlen, ami elveszett. És ezt fölépíteni, Gyurikám.
Igen.
Fölépíteni, azt mi már nem érjük meg.
Valószínűleg nem. Így van. Sajnos most...
Lehet, hogy én sem.
Te igen, András. És most ugye most olyan dolgokról beszéltünk, ami kőkemény dolog, de egy picit megint humorral oldani. Olyat szoktak mondani bajnokavatásnak, hogy sikeredző. Mondanak ilyet újságíróra is? Mit mondanak nektek? Vagy ti hogyan kaptok elismerést? Milyen elismerést kaptatok, vagy kaphattok?
Én...
Ezüst Gerely?
Nem ezen mérem. Én nekem van egy csomó díjam, tényleg. Nem ezen mérem. Engem úgy érzem, hogy respektál a szakma. Ezt lehet érezni. Tehát engem elfogadják. És azzal kapcsolatban, hogy te mondtad, hogy rettenetes. Engem noha én erősen kritizálom ezt. Nincsenek olyan élményeim, hogy mondjuk így egyetlen kivétellel nincsenek olyan élményeim, és ez hosszú évtizedekre vonatkozik, hogy takarodj innen, vagy nem tudom én. Szóval engem úgy érzem, hogy elfogadnak, respektálnak. Tudják rólam, hogy én szeretem a futballt. Igen. Ezzel nem lehet vitatkozni. Tehát ha aki ismer, ezt tudja. Nekem a mániám a futball. Hát ezt nem fogadom el, ami van, de az teljesen minden, mert tehetetlen vagyok.
Hogy mennyire igazad lehet a következő. Érzem én is a bírálatban is mindenki, hogyha gonosz szándékkal mondják, akkor az fáj. De ha igazat mondanak, akkor alszom rá kettőt. Tehát, hogy mondjam, ameddig az ember bírál, mert van, amit bírálni, és az az őszinte szó. És bár az nem tetszik a másik oldalon, de elfogadják. Ha viszont az ember, hogy mondjam, megsemmisíteni akar őket, akkor
ez nagyon fontos dolog, hogy az őszinteség. Én azt gondolom, a legfontosabb az újságírásban a hitelesség. Azt pedig csak úgy lehet megszerezni, ha kedről szerdára nem mondasz mást. Tehát már pedig azért tudunk ellenpéldákat, ne hunjuk be a szemünket.
Pontosan.
Hát én ezt nem fogadom el, és soha nem is csináltam, és miután ebből nekem nem volt kedvezőtlen élményem, hogy nem csináltam, és sőt, éppen ellenkezőleg, én úgy gondolom, hogy én elégedett lehetek azzal, bár az ember sose legyen elégedett, amennyire respektálnak engem a szakmámban, illetve a futballban.
Igen.
Nem mondhatok más, mert más mondanék, nem úgy, az ellenkezőjét mondanám, mint amit érzek.
Teljesen igaz. Andrásra térnénk, hát következő, én most az elmúlt időszakban több interjúdat olvastam, és az jutott eszembe, hogy lám, te nálad a szív az agyban van. Szóval, hogy mondjam, például egyik-másik interjú, abban szeretet is van. Tehát elismerés egy ember teljesítményének, egy csapat győzelmének, annak, ami szép, jó. Más kérdés, hogy tévékritikában viszont van vitriol is. Hogy fél a két dolog össze?
Hát roppant egyszerű, sokkal egyszerűbb ez a kérdés szerintem, mint amennyire esetleg gondolják. Tehát én úgy ítélem meg a dolgokat, hogy megnézem az adott matériát, most teljesen mindegy, hogy valakivel interjút készítek, vagy egy tévéműsorról írok kritikát, jó-e vagy nem, van-e benne értékelhető elem, vagy nem, van-e benne valami pozitív, vagy nagyon rossz, tehát ennek alapján fűzöm föl. Tehát mondjuk, amikor a Zalaegerszeg férfi kosárlabda csapatának az edzőjével készítek interjút, hát ő abszolút sikertörténetet írt Zalaegerszegen.
És szép példa látszik az egészen.
Igen, tehát őt most mivel csesztesgessem, elnézést a kifejezésén, de hát nyilván vannak olyan elemei ennek a szakmának, főleg hát ugye a publicisztikai része, amelyekben hát muszáj állást foglalni, és hogyha valami...
A médiavilág az borzasztó hámasz. Tehát a médiavilág igénylés eltűri a kemény színeket, nem?
Hát azt nem tudom, hogy így van-e. Azt tudom, hogy az én idézőjeles munkásságom az annyiban megosztja az embereket, hogy a visszajelzések alapján részint azt mondják, hogy igen, ezzel tökéletesen egyetértek, vagy pedig a másik oldalon, noha elismerik azt, hogy még a kritizálódók is, hogy ebben van elég sok igazságelem, amit írtam, de hát, hogy én hogy gondolom ezt. Általában mostanában az emberek amúgy is egy az egybe olvasnak, tehát a vitriolosabb megjegyzések, még hogyha azok mondjuk egy humorosabb formában oldódnak fel egy dolgozatban, akkor is egy az egyben veszik. Tehát ez nagyon, nagyon nehéz. Tehát nem lehet tudni, hogy most így sül el, vagy úgy sül el, de ez engem nem befolyásol. Én azt írom a legjobb tudásom szerint, amit látok, hallok, vagy tapasztalok.
Így van. Megint picit oldva. Neked mit jelent az olasz futball? Mit jelent Milánó? Mit jelent Milán?
Gondolom arra akarsz kiukadni, hogy a kisfiamat Milánnak hívják.
Miért pont Milánnak?
Roppant egyszerű. Amikor megszületett, akkor mindenki mögött, és milyen a szememben nézett, hogy tudjuk, hát Ácsi Milán, és hogy ezért. Én pedig mondtam, hogy nem, ez egy teljesen más logikán alapul tekintve, hogy a bátyámnak van 4 gyermeke, mind a 4 MM-es monogramú, úgyhogy amikor nekem jött a kisfiam, akkor ugye azon kellett elgondolkoznom, hogy milyen nevek maradtak még, fiú vagy férfi vezeték, keresztnevek. Így jött a Milán. Egyébként nekem szimpatikus a Milán, vagy
Milán például, Ácsi, ugye?
Igen, tehát ez maga a futball, amelyet a Milán játszik, az nekem abszolút szimpatikus, de hogyha a szimpátia alapján adtam volna nevet, akkor Murányi Madrid lett volna, csak hát ezt a Madridot ezt még annyira a keresztnév alatt még nem fogadták a Magyarországon.
Számból vette ki a szót. Igen? Nekem van 3 gyerekem, Tamás, Nóri és Hancsi, Hanna, és ezen az alapon ugye hát a gyerekkoromban én angyalföldi kötődésű voltam, és az enyhén fogalmazok. Hát ma már ennek nincs nagy jelentősége, mint nincs olyan futball, ugye?
Angyaltól, hogy gyenge futball van, nagyon-nagyon.
De nem csak, miért, hol van jobb? Szóval, igen, tehát az egész, nem? De ilyen alapon akkor, amikor Tomi megszületett, hogy az első gyerek, akkor Vasasnak kellett volna keresztelni.
19-es korán, hogy örülne ennek?
Hegyi Vasas.
De várjál, hát jó, ha a Mahos Feri játszana, meg a Mésző Kálmán, vagy a Farkas Jancsi, akkor lehet, hogy gyerek nagyon büszke lett, de valószínűleg, hogy Vasasnak hívnák.
Szőkeszik.
De képzeld, de milyen lenne elgondolkodni, hogy hány Ferencváros keresztnevű ember lenne a föld Magyarországon akkor, hogyha ilyen alapon választanának keresztnevet.
És hogy ez mennyire nem abszurdum, van olyan ország a világban, ahol olyan nevet adsz a gyereknek, amilyet akarsz. Magyarországon kötött utónév sor van, kivéve a nemzetiségi nevet adsz a gyereknek, de másod bárkinek, bármelyek lehet hívni a gyereket.
Csak mondom neked, hogy most van egy dél-amerikai országjátékos, nem brazil, vagy nem argentin, nem tudom megmondani kicsoda, Bonyák a keresztneve, 3 neve van, én nem tudom pontosan, de fogadom, hogy a Zbigniew Bonyákról nevezték el. Tehát kim van a VB-n? Tehát utána lehet nézni, majd a magazinban benne van a névsor. Persze, de csak hülyéskedtem. A lényeg az, hogy hát igen, én nem választhattam ilyen szerencsésen nevet, ugye? De a Milán jól hangzik.
Igen, Andrást azzal lehetne még beoltani, hogy és hogyha volna macskád, azt meg Szilviónak hívnak? Ha már egyszer Milán.
Hát én akkor maradnék.
Tudod, a híres nagy kondúr után elnevezem.
Hát maradnék az eddigi logika alapján, akkor maximum Márkó lenne, vagy Márkó Materazzi, vagy a lányok a Marilyn Monroe, úgyhogy...
A műsornak most már vége. Úgy elbeszélgettük, hogy a műsorért teljesen kitöltöttük. Legközelebb futball VB-re teljesen átkötve innen folytatjuk, lehet, hogy 2 hét vagy 3 hét múlva. Megköszönjük a hallgatók figyelmét, megköszönjük Árva Brigitta és Burger Lajos közreműködését, elköszön a hallgatótól Hegyi Iván, Murány András és Kollár György. A viszonthallásra.
Viszonthallásra.